Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 167. dicséretünk első versét. A 167. dicséretünk első verse így kezdődik. Jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. További segítségünk jön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól a János írása szerinti evangélium 6. részéből, a 22. verstől a 27. versig eképpen. Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be csak az ő tanítványai a hajóba, de jöttek más hajók is Tibériásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, minek utána hálákat adott az Úr. Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállnának ők is a hajókba, és elmennének Kapernaumba keresvén Jézust. És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide? Felel nékik Jézus, és mondta: Bizony-bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a ma kenyerekből, és jól laktatok. Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ád majd néktek, mert őt az atya pecsételte el, az Isten. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt az ünnepet, amelyet most ünnepelhetünk. Köszönjük azt, hogy nem csak nép, nem csak nemzet, hanem államban élő nemzet lehetünk. Köszönjük a kenyérnek az ünnepét is, illetve a hálaadást a kenyérért. Olyan evidensnek, olyan magától értetődőnek tudjuk ezeket a dolgokat, mégis most szeretnénk úgy elégjárulni, mint akik hálát adnak ezért. Hiszen ez a legalapvetőbb. Hiszen oly sokszor megtörtént a történelem folyamán, hogy te eltörted a kenyérnek a botját egy ország felett. És lett nagy éhínség és nyomorúság, és sokan meghaltak. Szeretnénk hálát adni most neked azért, hogy lehetünk, hogy az alapvető dolgokat, sőt, amelyik azon felül is megadott, pedig bűneink szerint nem ezt érdemelnénk. Szeretnénk kérni most ezen az ünnepen a te eligazító beszédedet és szódat, hogy igazán láthassunk, hogy legyen nekünk útmutatásunk, hogy mifelé, hogyan és miképp gondolkodjunk, és lássuk ezt a világot, benne önmagunkat. Kérünk azért téged, hogy küldd el a te szódat, a te igédet, és munkálkodj lelked által a mi szívünkbe, Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretet, amely így kezdődik: Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Thank you. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, ugye, mint hozzánk szól, a János írása szerinti evangélium 6. részének válogatott verseiből, eképpen. Jézus pedig mondanékik, én vagyok az életnek ama kenyere. Aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik. És aki hisz én bennem, meg nem szomjúhozik soha. De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, mégsem hisztek. Minden, amit nékem áld az Atya, én hozzám jő. És azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok mannát ettek a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne halljon. Én vagyok az élő kenyér, ami a mennyből szállott alá, ha valaki eszik egy kenyérből, él örökké. És ez a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért oda. A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Szeretett testvéreim, ma augusztus 20-án, nemzeti ünnepünkön két nagy dolgot ünnepelünk. Az egyik, hogy emlékezünk Szent István királyra, az államalapító királyra, aki annak idején úgy munkálkodott, úgy cselekedett, hogy mai időkig egészen több mint 1000 éve létezik már a magyar nemzetnek államisága. Nagyon nagy dolog ez. A másik dolog, amiről szól ez az ünnep, hogy hálát adunk Istennek a kenyérért, az új kenyérért. Államokat, tudjátok, nemzetek alapítanak. Mégpedig úgy, hogy a nemzetnek nagyjai visznek végbe államalapító tetteket. A nemzet és a nép fogalma pedig nem azonos. A nép inkább a sokasságot jelenti, amiben a tehetősek sosem tartoztak bele. Hát gondoljunk csak bele, hogy vajon a régi főurak, urak a nép közé számolták magukat, vagy sem? Nyilván nem. Amikor a népre gondoltak, akkor a sokaságra, az alacsony sorsú embereknek a sokaságára, a többségre gondoltak. És ma is így van ez, nyilván a milliárdosok sem számítják magukat a nép sorai közé. Nem gondolják úgy, hogy ők a nép közül valók. A nemzet sokkal nagyobb kategória. Abban is van sokaság, de abban ott vannak azok az emberek is, akik tehetősek, és mégis a szívük szerint a nemzetnek tagjai ezért felelősséget vállalnak, sőt, a gazdagságokat is hajlandók oda áldozni, odaadni ezért. Triviális példa erre Széchenyi István élete, életműve. A nemzet az egy nagyobb kategória, jóval nagyobb, mint a nép. A nép a sokasságot jelenti, míg a nemzet tudatosságot jelent, tudatosság van benne, ráébredés valami közösre, valami csodálatosan nagy dologra, van benne emlékezés a régi dolgokra, van benne egyfajta eszménykép, többfajta eszményt is megjelenít mindig a nemzetnek, az ismerete, a nemzetnek a tudata. Aztán van benne felelősségvállalás, tenni akarás és véghezvitel, és küzdelem a jövendőért. Mindezek benne vannak a nemzet kérdésében. A népnek a kérdésében nincsenek benne. A nép az egy olyan típusú sokaság volt mindig, és az most is, amely egyetlen egy nagyon fontos céllal, egy elemi erejű céllal rendelkezik, nevezetesen azzal, hogy szeretne életben maradni, szeretne létezni. Mindig is így volt, és mindig is így lesz. Ezzel szemben, aki a nemzet tudatára ráébred, a nemzet szintjére, hogy úgy mondja, fölemelkedik, és azt mondja, hogy több ez a létezés, több ez az együttes közösség, mint csak, hogy emberek sokasága, akik érni akarnak. Mert ugyanezt meg tudnám tenni máshol is. Afrikába is, Amerikába is, Ázsiába is. Ott is vannak emberek, oda is beállhatnak a sokasság közé egyként, aki élni akar. Ennél lehetséges többet gondolni, ennél van nagyobb lelki kohézió, amelyben benne vannak mindazok a dolgok, amelyet az őseink értünk cselekedtek. És büszke vagyok rájuk, és építők építkezni belőlük, mert vannak minták, vannak alapminták, hogyan kell élni, hogyan kell cselekedni, hogyan kell felelősséget vállalni, hogyan kell, ha kell, akkor odaáldozni az embernek magát azért a nagyobb közösségért, aminek tagjává lettem. A nemzet az mindig egy magasabb lelki és egy magasabb szellemi állapota az embernek és az emberek közösségének is. Óriási kohéziós erők vannak benne, a múltat beáramoltatják a jelenbe, a szívben folyamatosan élve tartják, és ebből lehet előre menni, vannak alapminták. Hát innen jön a kérdés, hogy miért van az, hogy bizonyos dolgokra manapság emlékeztetnek, bizonyos dolgokat meg szeretnék, hogyha elfelejtenénk. Ugye? Mindig szeretnék, hogyha elfelejtenénk ezzel. Nem kell foglalkozni. Miért van az, hogy annyi minden dolgot, ami hát a normális erkölcsi rendszerint is egy merő szenny, árasztják a tévében, mutatják, mint ideálokat, mutatják, mint nagyszerű dolgokat, hogy ez az élet, erre kell odafigyelni, és semmi más tiszta dolgot nem mutogatnak. Miért van az, hogy a történelemkönyvekben ma a mai iskolásokat nem tanítják meg a történelmi nagyjaink ismeretére és szeretetére? Van oka, nem? Aztán emlékeztetnek más dolgokra. A népnek, a sokasságnak, amelynek tagjai élni szeretnének, a nagyobb kategória a nemzetté való felemelkedés helyett a rómaiak bölcsessége szerinti ajándékot adnak ma cirkuszt és kenyeret, mint régen. Cirkuszt és kenyeret. És ezzel pillanatnyilag a kenyérrel betömik az embereknek a hasát, a cirkusszal pedig betömik az embereknek a lelki hiányosságát, éhségét, és nem jönnek rá az emberek az a sokasság, amely semmi más nem akar csak élni, nem jön rá arra, hogy ez az éhség nem csökkenthető ezzel, és a testemélysége meg újra és újra jelentkezni fog, ezzel még nem történt semmi, ezzel még nem történt semmi olyan dolog, amit adtak volna igazán. A sokasságot életben kell tartani, mert szükség van rá. Nézzétek meg, hogy történetünkben is a nép Jézust keresi és találja meg, Jézust, aki kis idővel előtte 5000 embert vendégelt meg a kenyerekből. Gondoskodott testi szükségükről, de hatalmas jelet adott a népnek, amelyből érteni kellett volna. Annak idején Izraelben minden gyereket megtanítottak önön történelmükre, Istennel való régi emlékekre. Ott mindenkinek kívülről kellett fújni 8 éves korában már, hogy volt ez régen, honnan jöttünk ki, mit csináltunk, mi történt velünk, hogyan mentett meg a pusztába az Isten. Éppen ezért, amikor Jézus cselekszik, akkor föl kellett volna ismerni azt, hogy itt álljunk meg egy percre, mert itt valami nem stimmel. Ember ilyet nem tud tenni, hogy 5 kenyérből 5000 embert vendégel meg. Várjunk csak, honnan ismerős ez? Hát nem a pusztai vándorlásból, amikor Isten mennyei mannával, kenyérrel eltartja az egész népet 40 éven keresztül? Hát akkor el kellett volna jutni arra a következtetésre, hogy az ember végig gondolja, hogy akkor kicsoda ez a Jézus? Kicsoda az, aki olyat tud tenni, mint az Isten tett a pusztába? Néhányan, nagyon kevesen föl is ismerik ezt a jelet, meg is látják azt a többet, de nem látják meg akkor se Jézust, mert így írja, János Evangéliumban van egy egyetlen vers, ami tájékoztat erről, hogy és némelyek Jézust királlyá akarák tőni, de ő kiment a kezeik közül, és elrejtőzött előlük. Hát odáig eljutnak, hogy nagyszerű, hát hogyha ez az ember ilyeneket tud, hogy ennyi kenyeret csinál ennyiből, akkor legyen ő a király, legyen ő a vezető. De nem addig jutnak el, ameddig a Jézus Krisztus, hogy ő az Istennek a fia. Hogyha Isten tett olyat, és ember azóta nem tudott tenni, akkor kicsoda ez? Addig nem jutnak el, hogy az Istennek a fia. Szerintem a szimbolikában a János evangéliuma csodálatosan helyezi egymás mellé a történeteket, amikor bemutatja, hogy ugye jön a pusztai történés, amikor 5000-et megvendégel, ugye az Ószövetségben úgy történik, hogy az a tenger szétválasztása, a vörös tenger utáni esemény. Itt viszont van egy tengeri esemény, amikor a tanítványok már majdnem megfulladnak a tó közepén, és Jézus nem szétválasztja a tengert, hanem rajta jár. Mennyivel többet mond ezzel arról, hogy Jézus az Isten teljes hatalmával bír. Hogy kicsoda Jézus. Nem a tengerben van az út, hanem a tengeren van az út, amikor Jézus Krisztus értük megy. És Péter is ráléphet erre az útra, és amíg hisz, amíg Jézusra veti a tekintetét, addig nem süllyed el. Milyen csodálatos dolog az, amit Jézus megcselekszik, jelet ad nekik. Erre utána meg, amikor beszél ott a különböző, hát valószínűleg vezető zsidó emberekkel, akkor azt mondják neki, tehát ebben a történetben, amiben most járunk, amikor jöttek a kenyerek miatt megint, azt mondják neki, hogy mutass jelet. Hát az ember azért fölháborodik ezen, hogy hát nem elképesztő. Hát az 5000-ek megvendégelése után azt mondják Jézusnak, hogy mutass jelet. Micsoda hitetlen nemzedék ez. És Jézus is elmondja azt, hogy ti nem hisztek nekem. Ti nem hiszitek el, hogy én ki vagyok. Azt mondja, nem azért kerestek engem, mert láttatok a jeleket, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Tények. A test miatt, az éhség miatt jöttök, nem a jelek, nem a lelki dolgok miatt. És ma is ugyanígy van ez. Nem változott meg. A tömeg, a sokaság, az úgynevezett nép nem változott meg. Élni akar, a kenyerekért jönnek, a kenyereket akarják, és jól akarnak lakni. És ezzel befejeződött. Befejeződött. Nincs semmi magasztosság, nincs semmi nagy közösségben, kohézióban, nemzetben való gondolkodás, nincs semmi ilyesmi. Különös dolog, de egyszer-egyszer történik meg egy-egy nemzetnek az életében, hogy nemzetté lesz a nép, hogy a sokaság nemzetében kezd gondolkodni, áldozatot vállal, és úgy akar élni, hogy közben valami csodálatos, nagyszerű dolog történjék, megszabaduljon. Ilyen volt a szabadságharci időszaka, de lehetne több történelmi példát is említeni. Mi köze van ehhez a történetnek ahhoz? Hát az a köze, hogy egyedül a sötétségből, az önmagam felé való gondolkodás, és semmi más nem érdekel jellegű dologból, egyedül Jézus felé van kiút. Jézus Krisztus nem a kenyerekig akarja emelni a népet, és minket ma sem a kenyerekig akar emelni, hanem egészen önmagáig, a mennyei magasságba, ahol a lélek élhet igazán, ahol a lélek elnyerheti az életét, mégpedig a bűnbocsánat által. A bűnbocsánat által. Ezért mondja el, hogy a lélek az, ami megelevenít. A test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Mire van tehát szükség? Nem a gazdasági helyzet felfuttatására, nem a problémák megoldására, mert ezek mögött mind-mind lelki kérdések állnak. Hanem egyetlen egy dologra van szükség, a lelki élet megoldására, hogy lelki élet legyen. Jézus Krisztus egyetlen célért jött erre a világra, azért, hogy megáldozza önmagát, hogy ami a léleknek életet ad, a bűnbocsánatot nyerjen. Félelmetes valóság ám a bűnnek a valósága, mert nem elmúló dolog. Mert az ember úgy gondolja, hogy az. Néha lehet látni vagy olvasni egy-egy olyan eseményre, amikor egy-egy pszichológus vagy pszichiáter kideríti nagy nehezen, sok-sok beszélgetés után, hogy az életőnek az életében valahol nagyon-nagyon régen történt valami olyan, amely vagy vele szemben követett bűn, vagy ő követte el azt a bűnt. És már tökéletesen elfelejtette, már az időporra rárakodott, már az ég egyet a világon soha eszébe nem jut, és mégis ez a dolog ott őrül, és ott hat. És az embernek lesz depressziós a lelki világa, az embernek megeszi a gyomrát, gyomorfekélyes lesz, és lehetne sorolni, mert ott hat a mélybe valami a bűn. Nem lehet törölni. Olyannyira nem, hogy az ember élete vége felé egyszer valaki azt mondta, hogy minden lehetőséget, minden lehetőt elkövettem azért, hogy elfelejtsem a bűnömet, el is felejtettem. el is altattam a lelkiismeretemet. 20 évre. Aztán amikor most a halálom előtt vagyok, Isten egyszer csak csinált valamit, és lefújta a port, és kitetszett megint az egész. Hogy végig ott volt. Nem tűnt el. Aztán, amikor elmegy ebből az életből az ember, akkor ha viszi a bűneit, nagy bajba kerül. Mert akkor az Isten ítéletébe szalad bele, és nem a szeretetébe. Mert az Isten ott az örökké valóságban, mivel önmaga a szentség és igazság, nem tud közösséget vállalni azzal, akiben ott a bűn. Ha nem tud közösséget vállalni, akkor annak a valakinek valami más helyen kell lennie. Ezért az új szövetség azt a helyet, ahol Isten közösséget vállal az emberekkel, mert már megtisztítottak a vétkeik miatt, na, azt a helyet nevezi mennyek országának. Amely pedig külön van, mert ott vannak azok, akikben megmaradt a bűn, azt nem nevezi kárhozatnak. Egyetlen egy célért jött tehát Jézus, azért, hogy fölvigye a keresztre minden idők, minden emberének, minden bűnét. Gondoljátok el, mi örvény lett ott Jézusnak a lelkébe, az összes ember összes bűne. Gondoljátok meg, hogy micsoda félelmetes lelki erő kellett ahhoz, hogy szétnál roppanjon e súly alatt a lélek. Ezért mondja a Heidelbergi K.T., hogy és elhordozta a mi bűneinket lelkében és testében. Nincs a testében, lelkében is elhordozta a bűneinket. Ezért jött Jézus, hogy legyen megtöretett kenyér és kiöntetett bor. Ezért jött, hogy elmondja, aki eszi az én testem és issza az én vérem, örök élete van annak, és feltámasztom azt az utolsó napon. Az úrvacsora képe jelenik itt meg Jánosnak az evangéliumában. Ebben a történetben már Jézus előrevetíti az úrvacsorának a képét. A bűnbocsánatnak a képét. A léleknek tehát akkor van élete, ha van bűnbocsánat. És utána jön az Istennel való élet, az ővele való járás egészen át az örök életbe. Ezért hív a mai napon, hív téged, gyere én hozzám. Mert gondom van rád, de az elsődleges gondom nem a testedre, hanem a lelkedre van. Jöjj és mondd el nekem a vétkeidet. Mondd el a bűneidet, hadd tisztítsalak meg, hiszen ezért áldoztam az én fiamat. Gyere én hozzám, hogy végre olyanná legyél, hogy ne legyenek nyomorúságaid régi elkövetett cselekedetek miatt, hanem kitörölhessem, mert egyedül nekem van hatalmam bocsánatot adni, és feloldozni a bűn hatalmából. Feloldozni. Egyedül Jézusnak van hatalma erre. Ezért mondja, hogy én vagyok az életnek kenyere. Aki engem eszik, az bizony megelégedik, méghozzá az örök életre elégedik meg, a teljes lelki szüksége, minden egyes nyavajája ott Jézusban megelégítettséget talál. Az emberek nem tudják, hogy nem arra, ami a tévébe megy, nem arra éheznek, hanem valami egészen másra, ami nem töltheti be senki más ezt az éhséget, csak Jézus Krisztus. Neki van fenntartva. Egyszer valamelyik teológus mondott egy ilyen példát, Emil Brunner volt egyébként a neve, hogy olyan az ember élete, mióta a bűneset megtörtént, mint hogyha egy pecsétgyűrű lenne, egy arany pecsétgyűrű, de a gyémántkő kiesett volna belőle. A gyémántkő kiesett volna belőle. Ez a gyémántkő, ez az Isten képűség. Hogy bennünk van Isten, hogy hasonlítunk Istenre. Azért, mert ő teremtett, és a maga képére és hasonlatosságára teremtett. Pont ezt veszítettük el. Emberségünkben nem, tehát maradt az aranygyűrű, nem lettünk állattá a bűn következtébe, hanem maradtunk emberek. Mégis az Isten képűség nincs bennünk. Na azt a hiányt, azt az éhséget, ami a szívben van, az a lenyomat, ami ott van a szívben, a lélekben, az a negatív lenyomat, na az Jézus. Jézus, aki egyedül meg tudja elégíteni a te szívedet. Az önmagam körül való forgásból, az állandó csak én, és harmadszorra is én világából, egyedül akkor emelkedhet föl egy nagyobb szintre, egy nagyobb lelkiségre, egy nagyobb értelmi szintre az ember igazán, hogyha a szíve megtisztul és a bűnei megbocsátottak. A bűn mindig lefelé visz, lealjasít, sokszor még az állat szintre is. Az Isten lelke a tisztaság pedig mindig emel, eszményit ad, áldozatvállalást, áldozatkészséget ad a szívnek, a többiekben való gondolkodások ad a szívnek. Úgyhogy lehet beszélni népről, meg sokaságról, de igazándiból akkor fog megmaradni, és akkor lesz jövendője a magyar nemzetnek, államának, hogyha az emberek sokasága, az emberek közül minél többen a szívükben megtisztítatnak és megelégítettek. Mert ha az ember megelégítetett és az ember tiszta, akkor lehet olyan tetteket végrehajtani, amivel az állam megmarad. Ha belegondolok egy kicsit, akkor az állam nem más, mint egy nemzetnek a megszervezett és keretekben folyó élet lehetősége, élettere. Nem úgy, hogy a liberálisok mondják, hogy az állam gonosz. Szó sincsen róla. Micsoda őrültség ez? Menjenek el más országokba. Ott hogy gondolkodnak erről a dologról? A legliberálisabb demokrácia, az Egyesült Államok, hogy gondolkodnak erről a dologról, hogy állam az őrültség? Ó, dehogy. Akkor mit prédikálnak itt nekünk ezek a drága, kedves, liberális atyánk fiai? Mit prédikálnak itt be? Milyen céllal prédikálnak itt nekünk? Szent Istvánnak az ünnepe az államalapítás, nem az alkotmány. Az államalapításnak az ünnepe is, az új kenyérnek az ünnepe is, és ezen az ünnepen azt mondja Jézus Krisztus, én vagyok az életnek a kenyere. Egyedül, hogyha én hozzám jöttök, és hogyha esztek engem, azaz hittel a szívetekbe bebocsájtotok, befogadtok, megnyitjátok szívetek ajtaját, és átveszitek a bűnbocsánatot, és újra és újra hagyjátok, sőt, jöttök azért, hogy megtisztíthassalak benneteket, akkor lesz a ti lelketek, szívetek eszvény. Akkor emelkedtek mennyi magasságba, és a mennyi magasságnak pedig a földi vetülete az, hogy nem nép, nem sokaság, hanem nemzet lesztek. Ebben van a megmaradás. A nemzet mindig akkor lett erős, amikor nagyjai voltak, a titok pedig ma is ez, Jézusban van az élet, ott található a magyarság lehetősége az életre, a jövőre, az Isten léptékűségben. Milyen feladatot ad nekünk Jézus Krisztus? Így mondja, ti vagytok a föld sói. Ha a só megízetlenül, mivel sózatik meg? Nem, de semmire sem jó, és kidobják az utcára, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világnak világossága. Nem rejthetik el a hegyen épült város, mondja Jézus parancsként. Nem tudom, hogy milyen az életed. Lehet, hogy azért szólít az Isten, mert megízetlenedett ember vagy. Akiben már a kereszténységből, Jézusból, az ő világosságából már nem maradt semmi, mert újra visszamentél a te bűneidbe, abba a régi életedbe. Nem tudom. Lehet, hogy olyan ember vagy, akinek azt mondja az Isten, legyél világossága. Akarom, hogy világíts. Oly sok ember küzdik azzal, hogy félénk szívű, nem bátor. Sőt, nagyon sok esetben vannak olyan emberek keresztények között is, a mai kereszténységre ez szinte jellemző, hogy gyáva, hogy nem meri megmutatni azt, hogy kihez tartozik, kicsoda az ő ura, mert mit szólnak ehhez majd mások? Meg mit szólnak a munkahelyen? Meg lehet, hogy ezért kirúgnak. Van ilyen egyébként ma, hogy azért, ha az ember hívő, azért nem látják szívesen munkahelyeken. Van egy csomó ilyen hely. Jézus pedig azt mondja, hogy ti vagytok a világvilágossága, a hegyen épült város. A hegyen épült város nem lehet eltéveszteni. Nem lehetséges, hogy elmegy mellette az ember, mert hoppá, hát nem vettem észre. Ilyen nincsen. A hegyen épült város magasan van, föl kell nézni rá. Tudjátok, arra hívott el Jézus Krisztus, hogy ti legyetek olyanok, hogy ne kelljen beszélni, hanem lássa mindenki az életedből, hogy meg vagy elégítve a szívedben, a lelkedben, hogy meg vagy gazdagodva, és nem igaz az rád, hogy ugyanolyan vagy, mint a többi, hanem más vagy. De látszódjék ez a másság rajtad. Látszódjék rajtad, hogy téged felemelt az Isten, mert engedted, hogy felemeljen. Azért mondja Jézus, hogy legyetek olyan, mint a világ világossága, a hegyen épült város, ne lehessen elmenni melletetek szó nélkül. Ne lehessen elmenni úgy melletetek, hogy nem veszik észre az emberek, hogy ti kihez tartoztok. Mert ti vagytok a föld sói. Jézus Krisztus ezen az ünnepen magához hív. Ha elveszítetted a sós voltodat, azt a különleges dolgot, ami téged megkülönböztet a többi embertől, ami téged igazán olyanná tesz, hogy üdítesz a környezetedbe, világosságot, utat mutatsz másoknak szó nélkül is és szóval is, akkor azt mondja Jézus, hogy gyere én hozzám. Gyere én hozzám, hogy megtisztíthassalak a bűneidből, hogy megtölthessem a lelkedet erővel és világossággal, hogy legyél te az én akaratom szerint hegyen épült város. És aki ebbe a mennyei magasságba fel tud emelkedni, azt megtanítja Jézus az Isten léptékével gondolkodni és járni, és az, amikor itt van a földön, tud emberléptékkel úgy járni, hogy egészen felmagasztosul a lelke a hazaszeretetre, a hazáért való felelősségvállalásra, küzdelemre, az adni akarásra és az áldozatra is. A mennyek országának dolgai mellett. Hogy lesz a népből nemzet? Vallom és hiszem, hogy egyedül Jézus Krisztusban való hit által. Az lenne ennek a nemzetnek is a megoldása, ennek a népnek is a megoldása, hogyha hihetne Jézus Krisztusba, hogyha a bűnéből megtisztulna és élhetne az Isten kegyelmében. Te pedig az az ember vagy, akit el akar küldeni, hogy ezt a jó hírt elmond a népnek, hogy sok mindenkiből ne csak egy legyen a sokaság közül, hanem igazán Jézus Krisztusnak a gyermeke. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, megvalljuk, hogy mi is oly sokszor jövünk kenyérért hozzád. Jövünk a problémáinkkal, és akarjuk annak megoldását. Jövünk a szerteágazó kérdéseinkkel, és szeretnénk választ kapni. Aztán jövünk a szükségeinkkel, és szeretnénk, hogyha te töltenéd be. Nagyon sokszor igaz lenne mi ránk is, hogyha kimondanád, hogy ti a kenyerekért jöttetek. Köszönjük, hogy te jobbat gondoltál felőlünk, és te a mennyei kenyeret akarod nekünk adni, önmagadat. Köszönjük, hogy már megtetted a kereszten 2000 évvel ezelőtt, hogy életünk legyen. Köszönjük, hogy azóta is újra és újra megteszed, hogy önmagadat adod, amikor valaki hittel megnyitja szívének ajtaját a te zörgetésedre, mert te vagy, aki bejössz. Édesatyánk, szeretnénk kérni a te lelkedet újra, kérni a bűneinknek bocsánatát, a megtisztulást. És szeretnénk lenni úgy, ahogy te akarod, hegyen épült város. Amikor olyan sokszor bajlódunk azzal, nincs üzenetünk. Mit mondjunk? Mit mondjunk ezekre? Mit mondjunk az embereknek? Mennyivel könnyebb lenne, hogyha teljes szívvel hinnénk benned, akkor lenne üzenet, mert te magad vagy az üzenet. És lenne bölcsesség, hogy ezt hogyan mondjuk el másoknak. Szeretnénk kérni most téged, bocsáss meg a mi bűneinket, kérni, hogy tisztíts meg, és tölts meg világossággal és erővel. Szeretnénk így jönni az úrvacsorai közösségbe, a te asztal közösségedbe. Kérünk téged, hogy áldj meg bennünket, kérünk téged, hogy erősíts bennünket, hogy dicsőségedre élhessünk. Urunk, felemeljük a szavunkat még egy nagyon beteg, rákban szenvedő testvérünkért. Kérünk téged, aki az orvos vagy, az áldott orvos, te légy mellette. Kérünk téged, hogy te add meg neki, hogy legyen felépülés. Oly sokszor láthattuk már, hogy amire orvosok azt mondták, reménytelen, de mégis megváltoztattad, mert te vagy az Isten. Kérjük a gyógyulást ennek a testvérünknek. És kérjük a gyászolóinkért a te vigasztaló szavadat, vigasztaló lelkedet. Kérünk téged, hogy amikor elveszti az ember a szerettét, akkor oly keveset számít, bár jól esik az emberi szó, mert nem vigasztal. Könyörülj meg ezen a családon, rokonságon, hogy te vigasztald meg őket, hogy legyen mennyei vigasztalások, ahogyan csak te tudsz vigasztalni. És kérünk téged, áld meg a mai napunkat, ünnepünket, áld meg a mi úrvacsorai közösségünket, Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre válaszul énekeljük el a 390. dicséretünknek a 4. versét, amely így kezdődik, az ige kőszálként megáll, megszégyenül a kívántja. Azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Jézus, köszönjük, hogy eljöttél erre a földre. Köszönjük azt, hogy megörisítetted magadat, hogy szolgává lettél, hogy felöltötted a mi gyarló ember testünket. És köszönjük, hogy felvitted a keresztfára a mi bűneinket. Úr Jézus, értetetlen ez a kegyelem és szeretet, amely az atyában és benned volt irántunk. Én érthetetlen az is, hogy az elkövetett bűnöket te megbocsájtod és feloldozol. Köszönjük ezt neked, hálát adunk érte. Kérünk téged, hogy te erősíts meg, hogy valóban legyen a mi életünk hegyen épült város. Legyen olyan az életünk, hogy összetéveszthetetlenül más, mint a többié, összetéveszthetetlenül te reád mutat, téged mutat be. Szeretnénk így élni. Köszönjük, hogy erre szól a te parancsod, erre szól a te ígéreted. Kérjük, hogy erősíts meg bennünket, hogy beteljesítsük a mi küldetésünket, és úgy teremjünk gyümölcsöt, hogy dicsőséget szerezünk itt a földön a te nevednek. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a himnusz eléneklés és az áldásvétel előtt a 446. dicséretünknek az első versét énekeljük. Thank you. Ti vagytok a világ világossága, és nem rejthetik el a hegyen épült város. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.